a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti informális uniós találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadták a budapesti deklarációt, amellyel az európai versenyképességet segítenék. Ennek néhány pontja például, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, intézkedéseket hoznak a magas energiárak mérséklésére, valódi iparpolitikát fogalmaznak meg. Megerősítették, hogy 2030-ra az európai GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítják, európai védelmi ipari bázist hoznak létre. Orbán Viktor optimista volt a tanácskozás végén. Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, mindenki újra nagyja akarja tenni a kontinenst, ha már az amerikaiak elhatározták, hogy nagyjá teszik Amerikát, fejtette ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertette, javasolják egy egységes szabályrendszer felállítását az újonnan induló cégeknek, így ezek majd könnyen hozzáférhetnének az egységes piachoz. Feladat, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet, és ki kell találni, miként lehet megoldani az energiaválságot, letörni az emelkedő energiárakat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, az uniós csúcson beszéltek a transatlanti szövetségről és az amerikai kapcsolatokról is, különösen most, hogy Donald Trumpot újra elnöknek választották. A tájékoztató minden résztvevője határozottan elítélte a támadásokat, amelyek izraeli polgárokat értek Amszterdamban. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump véleménye szerint nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a konfliktust pedig Európa egyedül nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 béke év lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családokat támogatni tudó költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna most Amerikában, akkor jövőre háborús költségvetés kellene készíteni, mivel republikánus győzelem született, így a béke költségvetését lehet megírni, ismertette. Nem megúszni akarják a következő évet a kormányban, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét befolyásolja majd pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hazánk iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban, mindenki büszke lehet a magyar szervezésre az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. A stratégiai együttműködés Argentínával jelentősen megerősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi politikai térben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Buenos Airesben. Szijjártó Péter az argentin kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, az elmúlt időszakban a világpolitikában több fontos átalakulás is történt, a baloldal a biztonság és a gazdaság terén mutatott sikertelensége nyomán több helyen is elkezdett visszaszorulni. Javier Milei elnök megközelítése a világot jelenleg komoly kihívások elé állító ügyeket illetően nagyon hasonló a miénkhez, mutatott rá. A nemzetiségek jövője és megmaradása Európában nem elsősorban a jogszabályoktól vagy a különböző emberi jogi hivatkozásoktól függ, hanem attól, hogy szívből jön-e a támogatásuk, vagy sem. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, a Magyarország uniós elnöksége alkalmából a Nemzeti Kisebbségek Helyzete az EU-ban címben rendezett nemzetközi konferencia zárónapján. Soltész Miklós a 13 magyarországi őshonos nemzetiségről szólva megjegyezte, megmaradásuk egyik alapfelvétele a nyelvük megőrzése mellett az egyházakhoz való kötődés. Új havi riportban közérthető módon közli a vasúti közlekedési adatokat a MÁV csoport, közölte a cég vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az adatok szerint Magyarországon 4-ből 3 vonat pontosan közlekedik. Azt írta, az adatok azt is megmutatják majd, hogy a vasúttársaság hol küzd kihívásokkal, és hol ért már el eredményeket. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd többnyire majd feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Fábián Janka írónővel beszélgetünk, aki nemrégiben Egerbe látogatott, és a Bródy Sándor könyvtárban tartott író-olvasó találkozót. A közönség találkozó előtt beszélgettünk. Sok szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Fábián Janka írónőt. Köszönöm, hogy eljött ide Egerbe, és hogy beszélgetünk is. Kezdjük rögtön azzal, hogy meséljen a hallgatóinknak arról, hogy hogyan jött az ön életébe ez a hivatás, hogyan talált rá ön, vagy a hivatása talált önre?
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, és már egészen korán megtalált a hivatás, akkor fogalmazzunk így, mert már kislánykoromban elkezdtem írogatni. Sőt, már az is megfordult a fejemben, hogy szeretnék író lenni, csak hát akkor még senki nem vett komolyan. Tehát így hiába mondogattam a felnőtteknek, hogy de pedig én író leszek, úgy megmosolyogtak. Meg hát láttam rajtuk, hogy ó, hát ezen bohém vagy nem komoly dolog lehet. Tehát nem igazi foglalkozás. úgy döntöttem magamban a reakciókat látva, és ezért ezt elengedtem akkor. Tehát úgy döntöttem, hogy akkor jó, keresek valami rendes foglalkozást, és akkor eldöntöttem, hogy tanár leszek. Ugye ez volt a másik, ami úgy közel állt hozzám, és hát ez lettem is, tehát elvégeztem ugye gimnáziumot, utána az egyetemet, és legközelebb az egyetemen jutott eszembe, tehát egészen addig, jó, hát írogattam, tehát kamaszként írogattam gimiben is naplót, de hát azt ugye nem a közönségnek szántam, az ilyen, akinek kiöntöttem a szívemet kamaszként, ugye a napló az arra volt jó, tehát azt nem szántam másoknak, viszont végső soron az is írás volt, tehát ha belegondolunk, akkor is írtam valamilyen formában, és aztán az egyetemen jutott megint eszembe, de akkor már kimondottan regényekre gondoltam, méghozzá azért, mert úgy vettem észre akkor, hogy ugye én töriszakos voltam, Miskolcra jártam, és úgy vettem észre, hogy imádtam olvasni történelmi regényeket, hogy valahogy a magyar kortárs történelmi regény, mint olyan, az úgy hiányzott a palettáról, ugye akkor még a 90-es évekről beszélünk, tehát ez nem ma volt, és akkor tényleg hiányzott. Meg a női kortárs történelmi regény, az aztán abszolút. És akkor így eszembe jutott, hogy hát valakinek meg kéne ezt írni, ugye? Tehát, hogy én szeretném ezt olvasni, az egy dolog, de biztos rajtam kívül mások is szeretnék olvasni, tehát valakinek akkor ezt meg is kell írni. És akkor így volt egy párszor ilyen kósza ötletem, hogy hát mi lenne, ha akkor azt én megírnám, meg hogy téma ötleteim is voltak már, de ezt akkor elnapoltam, mert hát ugye egyetemista voltam, tehát voltak egyéb elfoglaltságaim is, le kellett diplomázni, stb. Tehát ezt akkor úgy eltettem későbbre, és hát valóban lediplomáztam, utána elkezdtem tanárként dolgozni, és tényleg évekig dolgoztam, és akkor is többször eszembe jutott, meg akkor már gyűjtögettem is ötleteket. Tehát voltak ilyen jegyzeteim, amiben összeírogattam, és végül akkor szántam rá magam az írásra, vagy akkor kezdtem el, amikor a 2000-es évek végén volt egy gazdasági világválság, még biztos sokan emlékeznek rá, nem volt olyan rég, és akkor én ilyen szabadúszó nyelvtanárként elég sok munkámat elveszítettem. És akkor úgy voltam vele, hogy hát ahelyett, hogy magamat sajnálom otthon, meg időm is van, akkor előveszem ezeket a jegyzeteket, és belevágok, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, hát legalább az idő az eltelik. Úgyhogy így indult valahogy, tehát jó hosszú folyamat volt, nem úgy történt, hogy most kedről szerdára felébredtem, és akkor hú, én író leszek, hanem tényleg ez egy hosszú évtizedekig tartó folyamat volt, de hát egyszer csak eljött ez a pillanat, amikor elkezdtem, és azóta egyfolytában írok, de tényleg nem tudtam, hogy mi lesz belőle, viszont hát most már örülök, hogy az lett belőle ami, és hogy végül is azt csinálhatom, amit szeretek, és amire kicsikorom óta készültem.
Meséljen a hallgatóknak arról is, hogy hogyan készül el egy könyv? Ugye mindenkit, laikusokat a kulisszatitkok érdekelnek. Mennyi idő, hogy egy ilyen elkészüljön? Onnantól, hogy ott van az a jegyzet a fiókban, meg az álom az ember szívében, esetleg a szereplők már elkezdenek körvonalazódni, hogyan is alakul ez ki egészen odáig, hogy mi találkozhatunk a könyvesboltban ezzel a könyvvel?
Hú, igen, ez egy hosszú folyamat, annyira nem hosszú, mint az íróvá válásom, de több hónapos van, hogy több mint egy éves folyamat. Ez attól függ különben, mert hogyha sorozatot írok, akkor általában már a második, harmadik, x-edik rész az már nem, tehát az már gyorsabban elkészül. De most akkor nézzük azt, amikor tényleg a nulláról indul egy történet. Hát igen, akkor ugye az én esetemben, mivel én történelmi regényeket írok, először is a korszakot kell kiválasztani, mert minden attól függ, hogy melyik korszakban játszódik, és ugye nekem általában női főszereplőim szoktak lenni, tehát ugye a nők helyzete az nagyon nem ugyanaz a 19. század közepén, vagy a 20. század közepén, tehát ég és föld a kettő. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy először ezt kell eldönteni, hogy melyik évszázad, melyik éveiben, tehát ez az első lépés. És akkor utána, ugye utána nézni a történelmi eseményeknek. Tehát ez a kutatás része. De ugye mivel nem történel nem könyvet írok, meg nem ismeretterjesztő könyvet, tehát nem az a cél, hogy mindent beleírjak, meg hogy rengeteg információt zúdítsak az olvasókra, egyáltalán nem ez a cél. Tehát ki kell nagyjából válogatnom, hogy mi lesz az, amit én szeretnék beleírni a könyvbe. Pláne amikor ilyen nagyobb szabású eseményekről van szó, hogy háború. Nyilván valamilyen formában benne lesz, de hogy például melyik mozzanatát, vagy melyik helyszínét írom bele. Tehát ezt el kell dönteni. Úgyhogy ez így a kutatással párhuzamosan zajlik, ez a szelektálás, és ezzel párhuzamosan szoktam a szereplőket például kitalálni. De nem csak a szereplőkről van ilyenkor szó, hanem úgy szoktam mondani, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen hagyzolásnak tűnik, de hogy egy egész univerzumot meg kell alkotni. És ez alatt azt értem, hogy hát ugye adott egy szereplő, de hát ő nem önmagában áll a világban, hanem ugye most vegyük a főszereplőt, akkor nyilván van neki egy családja. Nyilván lakik valahol. El kell dönteni, hogy hány éves a történet kezdetén, akkor hova szeretnék vele eljutni, esetleg a haláláig, vagy hány éves koráig, vagy révbe ér, nem ér révbe, túléli-e a történetet, mert hát olyan is előfordul, hogy nem. Úgyhogy ezeket így igyekszem előre eldönteni. Persze aztán azt megjegyzem zárójelben, hogy ez változhat. Tehát én nem szoktam így görcsösen ragaszkodni ezekhez a kis univerzumokhoz, tehát ezekben bármi változhat. Általában azt tudom, hogy honnan, hová szeretnék eljutni, de az, hogy hogyan, az abszolút alakulhat. De mindegy, de szóval az elején azért van egy képem róla, meg tényleg felrajzolom ezt a szereplőknek a viszonyait, és hát ugyanállam vannak valóban létezett történelmi szereplők, és őket is be kell valahova illeszteni ebbe a tablóba. Ez mindig nagyon izgalmas, mert ugye ez egy játék is, de nagyon élvezetes, mert nyilván a valóban létezett szereplőknek is az ember utána néz, meg kikutatja, amit csak lehet. De nyilván, amit leírok velük kapcsolatban, az egy csomó minden nem történhetett úgy meg, mert például, ha általam kitalált szereplőkkel találkoznak, vagy beszélgetnek velük, na, most nyilván az nem úgy volt. De mégis hihetően kell ábrázolni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy alaposan ki kell kutatni őket is. Tehát, hogy hihető legyen, hogy ne lógjon ki az ő életükből, vagy személyiségükből az, amit én kitalálok velük. Tehát ennek illeszkedni kell bele. És főleg ne legyek kegyeletsértő, tehát ez számomra nagyon-nagyon fontos. Ne menjek el egy olyan irányba, egy valóban létezett szereplővel, ami nemhogy nem úgy történt, de nem is történhetett volna, mert egyszerűen nem illik be a képbe. Tehát ez egy nagyon izgalmas folyamat, de hát ezzel elmegy egy jó pár hónap. Úgyhogy amikor így nulláról indulok, akkor hát ez egy ilyen 2-3 hónap, amíg annyira összeáll a dolog, hogy el tudom kezdeni az írást. De közben is folytatódik a kutatás. Tehát egyszerre megírok egy ilyen 2-3 fejezetet, és utána előről kezdem a kutatást, mert hogy haladunk előre az időben, hát egyre más dolgok jönnek elő. Nekem általában tehát itt több évtizedet átölelő könyveim vannak, kivéve a kis regényeket, mert az egy rövidebb időtartam, meg az általában csak egy eseményről szól. De hát az ilyen hosszabb könyvek azok egyrészt időben is hosszabbak, meg szerteágazóbb, tehát több esemény jelenik meg bennük, meg a szereplők életében is hosszú évek vagy évtizedek telnek el, tehát ez egy sokkal komplexebb feladat. És hát így ezért van az, hogy maga az írás az már viszonylag gyorsabban megy, de hogy közben is megállok kutatni, az megint lelassítja. Most ezt nem panaszként mondom, mert nagyon szeretem, tehát a kutatás részét is nagyon szeretem csinálni, viszont hát idő kell hozzá, és így ezért van az, hogy azért egy jó év alatt tudok megírni egy ilyen, tehát normál vastagságú könyvet, ilyen 350-400 oldalast.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Fábián Janka írónővel beszélgetünk életútjáról, és arról, hogy hogyan születik meg egy könyv.
És hogyha már Egerben vagyunk, sok helyen olvastam, hogy nagyon szereti Gárdonyi Gézát. Gondolom, hogy vannak rajta kívül még olyan írók, akik kedvesek a szívének. Említene párat a hallgatóinknak, esetleg akikből inspirálódik is?
Igen, hát tényleg első helyen Gárdonyit említeném, és nem csak azért, mert Egerben vagyunk, hanem mert tényleg én Gárdonyin nőttem fel. Sokat jártam Egerben is, mert osztálykirándulásra eljöttünk, ugye az egri csillagok miatt is, meg hát amúgy is, tehát Eger az egy ilyen fontos célpont, így az osztálykirándulások szempontjából is. Úgyhogy nagyon szép élményeim kötődnek ide. És Gárdonyitól hát én nem csak az egri csillagokat szerettem, sőt először nem is azt olvastam, hanem a Láthatatlan embert, és az nekem ilyen nagyon, nagy élményem volt kislánykoromban. És én akkor döntöttem el például, és évekig azt terveztem, hogy én régész leszek, mert én akartam megtalálni Attila sírját, ugye a Gárdonyi leírása alapján. Amúgy én annak minden egyes szavát elhittem, tehát hogy az úgy volt, ahogy a Gárdonyi abban a könyvben leírta, és nem kételkedtem ebben, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha felnövök, akkor a könyv segítségével én biztosan megtalálom a sírt. Hát ez nem így lett, de a Gárdonyi iránti szeretetem és tiszteletem az megmaradt. Egyébként hát szerintem neki köszönhetem azt, hogy a történelem iránti szeretetemet, meg talán azt is így nagyon áttételesen, hogy író lettem, úgyhogy tényleg hálás vagyok neki. De a másik ilyen nagy olvasmányélményem az Szabó Magda, hát ugye az Abigail, és az filmben is emlékszem a sorozat, akkor még egészen kislánykoromban láttam, de az is nagyon nagy hatással volt rá. És akkor a könyvet azt egy kicsivel később olvastam, de nagyon szerettem. Meg hát Szabó Magdának vannak mesekönyvei és ifjúsági regényei is, és azokból is én többet olvastam, és mindegyiket nagyon szerettem. Úgyhogy ő volt még ilyen nagy élmény, kislány meg fiatal lánykoromban. Akit még így említenék, a Scanfall lehető már egyetemista koromban történt, hogy olvastam a Katedrálist. Az akkor volt ilyen nagy szenzáció, így berobbant, akkor lett lefordítva, és hát kézről kézre járt nálunk az egyetemen, és hát ez egy ilyen nagy, tényleg óriási élmény volt. Tehát az volt az első ilyen Isten igazából kortárs történelmi regény, amit olvastam. Mert egészen addig ugye, hát sok történelmi regényt olvastam, ugye említettem Gárdonyit, de hát szerettem Kodolányit is például, a Szent Margitról írott könyvét. Szóval tényleg nagyon sok ilyen történelmi regény élményem volt, de hát ezek az úgynevezett klasszikus történelmi regények, és azért egy kortárs történelmi regény az egészen másképp néz ki. Hát ha összehasonlítjuk Ken Follett-tel, ugye nem is kell többet mondanom, tehát ez tényleg egy ilyen katarzis élmény volt, hogy váú, így is lehet. És nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, tehát egész egyszerűen más, és ez így tényleg ilyen felkavaró élmény volt. Aztán hát ugye a női regények közül angol szakosként, akkor még nem volt magyarra lefordítva, Filipa Gregori könyveit olvastam, és például a Másik Bolény Lány, ugye ezt mindenki ismeri, mert azóta a filmet is forgattak belőle, de hát akkor még nem, tehát akkoriban jelent meg, és az volt még egy ilyen nagy felismerés, meg ilyen nagy élmény számomra, hogy ez is ilyen, hogy így is lehet írni, tehát hogy nem 8. Henrik a főszereplő, meg nem, még csak nem is Bolány Anna, hanem egy ilyen teljesen ismeretlen. De ő is létezett, csak hát kb. Semmit nem tudunk róla, ez az Anna testvére, a Meyeri. Hát én azelőtt is tudtam, hogy ő létezett. Most már ugye tudjuk, de főleg a könyv miatt, és hogy ő is a Henrik szeretője volt előtte. Szóval tényleg ez döbbenetes felismerés volt, és hogy az ő szemén keresztül mutatja be az eseményeket. Tehát tényleg ez annyira izgalmas volt, hogy hihetetlen. És hogy tényleg tudunk még erről a ezerszer lerágott csontról is újat mondani, mint a 8. Henrik és a 6 felesége története, meg főleg Bolány Anna, aki az egyik legizgalmasabb feleségek közül, hanem a legizgalmasabb. És hát tényleg úgy voltam vele, hogy de jó ez, kellene ilyen magyarul is, vagy valami hasonló. Szóval tényleg rengeteg ilyen élményem volt, és mindegyikből merítettem is szerintem tapasztalatot, meg nem tudom, ihletet, meg nyilván amióta írok, és azóta is nagyon szeretem a történelmi regényeket olvasni. Hát azért most már olyan szemmel olvasom, hogy azért az ember így a műhely titkokra is igyekszik odafigyelni. Nem arról van szó, hogy utánozni akarom a másikat, de hát mindig el lehet lesni egy-két ilyen fogást.
Hamarosan kezdődik a közönség találkozó, és az est itt a Bródy Sándor könyvtárban, úgyhogy nem is tartanám föl, viszont egy záró gondolatot még mindenképpen szeretnék megkérdezni, mert sok helyen olvastam azt, hogy nagyon szeret találkozni az olvasókkal is. Milyen élményeket osztanak meg így még a hallgatóinkkal zárásként? Milyen érzés azokkal találkozni, akik kezükbe veszik a könyveit, ennek csak egy pár gondolatként.
Hát igen, hát egyik legszebb része az írás, mert maga az írás is nagyon jó, meg szép dolog, de hát nyilván miután a könyv már a nyomdában van, meg pláne utána, amikor már könyvesboltokban, onnantól én elengedem onnantól az olvasóké, de hát utána aztán nyilván kíváncsi vagyok rá, hogy mit szóltak hozzá, és hát kapom online is a visszajelzéseket mindenféle oldalakról, meg a Facebookon, de hát a személyes találkozás az azért mégiscsak más, tehát amikor oda jönnek és elmondják, meg dedikáltatják a könyvet, hát az a legjobb érzés, és főleg ugye a Covid évei után, meg aztán az ember pláne tudja ezeket a személyes találkozásokat értékelni, úgyhogy mindig nagyon boldogan vállalok ilyen közönségtalálkozókat.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolatait, és hát köszönöm, hogy itt volt Egerben, és beszélgethettünk.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal Fábián Janka írónővel beszélgettünk, aki nemrégiben Egerbe látogatott a Bródy Sándor könyvtárba. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, Nemes Nagy Ágnes, Bors néni című mesejátékának harmadik részét halljátok.
Láthatok-e futó babot? Piros babot, fehér babot? Mit? Bors néni felfuttatott? Láthatok-e futó babot? Piros babot, fehér babot? Bors néni felfuttatott? Piros bab, fehér bab, gyerek szem bab, futó bab. Piros bab, fehér bab, gyerek szem bab, futó bab. Piros bab, fehér bab, gyerek szem bab, futó bab. Babot itt a karóra, karjával egy karóra. Azon éri egymás alatt fut a baba karóra. Babot fut a karóra, karjával egy karóra. Azon éri egymás alatt fut a baba karóra. Pirosban, fehérban, gyerekszem babukóban. Pirosban, fehérban, gyerekszem babukóban. Pirosban.
Nagyon jól csináltátok, remekül csináltátok. Most nézzetek egymásra. Tánc közben mindenki átváltozott futóbabbá. Most már tulajdonképpen Bors néni is jöhetne.
Titilla, megfeledkezel Lackóról?
Persze, hiszen ő vásárolni ment. Na se baj, se baj, ide varázsolom boltos túl. Tudok, egy nagyon jó varázsigét én találtam ki. Így szól, hogy önki, 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 itt jön ki. Na most együtt.
Önki, itt jön ki.
Ide varázsoltuk az önkiszolgáló boltot, de ügyesek vagyunk. Na most akkor megtöltjük a polcokat áruval. Nem lenne jó, ha csak futóbab lenne az áru, igaz? Na, mondjuk te leszel a tej, jó, az acskós? Te pedig a dobozos tej, üljetek oda, az lesz a ti helyetek. Oda üljenek a péksütemények, igaz? Ti lesztek a jó? Felvágottak, hol vannak a felvágottak? Ott a szélén, azaz. Te leszel a banán, az egyik, az nagyon jó áru, mert azt most nagyon kapkodják. És a legkisebbek, ti lesztek a bors. Ha keresik a borsot, jó hangosan kiabáljátok, hogy itt vagyunk. Na figyeljetek, hol a bors?
Itt vagyunk!
Jó van, jó lesz ez. Na most akkor tele vannak a polcok, megnyitjuk a boltot. Nyitás, jöhetnek a vevők.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
Járok az utcán, kip-kop, kip-kop, még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda! Ott egy ugró iskola. Egy, egy, egy páros, egy páros. Fordulj vissza, páros, egy. Nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros, nem lesz el, te sáros. Itt a vége, egy, egy, egy. Szervusz, Titilla!
Szervusz, nem Titilla vagyok, én vagyok most az ajtó.
Jó, szervusz, ajtó! Jó napot kívánok! Én vagyok Lackó. Borsért küldtek a boltba, de nem találom. Hol vagy, Bors? Jaj, de jó, hogy szóltatok. Így gyorsabban megtaláltalak benneteket. Hopp, bele a fosárba.
Ja. Lackó, szétrepett a zacskó.
Lackó, szétrepett a zacskó.
Hát persze, hogy szétrepett, amikor belevágtad a kosaratba.
Talán nem kellett volna annyira odavágni.
Hú, ebből még nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lehet. Hát szedj össze már a borszemeket.
Jaj, most még jobban szétgurulnak, mert a bors kicsi, kerek, gurul, pereg.
Azon kívül fekete is.
Szegény Lackó úgy megijedt, hogy elállt a szava. De jó lenne megtudni, hogy mire gondol most. Mondjuk együtt.
Gondolt a Lackó.
Egy kicsit hangosabban.
Gondolt a Lackó.
Most egy kicsit halkabban.
Gondolt a Lackó.
Most minden borszemet.
Gondolt a Lackó.
Szépen összeszedek.
Gondolt a Lackó.
A baj csak az, hogy amint lépkedek.
Gondolt a Lackó.
Széttaposom a borszemeket.
Gondolt a Lackó.
Ez a
kolbász, szörnyű borsos!
Szólt és tüsszentett a boltos.
Házi!
Csípős itt a levegő!
Szólt és tüsszentett öt vevő.
Házi!
Szólt egy kertész.
Hátha, ez a híres nyári nátha.
Házi!
Tüsszögött az asztalos, kárpitos és kardalos. Tüsszögött 16 asszony és a pénztáros kisasszony. Hát a postás mit csinál? Gondolta Lackó.
Jobb volna most másod lenni?
Gondolta Lackó.
Például kirándulni menni?
Gondolta Lackó.
Vagy mondjuk a Balatonban fürödni?
Gondolta Lackó.
Vagy a Holdba menni, vagy aligán aludni?
Gondolta Lackó.
Vagy jobb volna, ha most zsiráf lehetnék, s Afrikában szép csendesen legelnék.
Gondolta Lackó.
Vagy itt a pulton lennék karfiol, de a legjobb volna, ha nem lennék sehol.
Gondolta Lackó.
De hát mit dől van?
Mikor a bors kidől?
Kizölt emberek!
Nézzétek, ott egy gyerek!
Ő tüsz, ő csinálta, ő prüsz, szétszivált a tüsz, prüsz, földre szólt a borsa, lépünk, tüsz, prüsz, borsa, borsa!
Segítség, csinálta, hát ki segít rajta?
Agyar Isten, itt vagyok, gyerekek, mi történt? Hát, ha egyszerre beszéltek, nem értek egy szót se. Na szóval, mi történt?
Szétszivált!
Most se értek egy szót se. Lackó, te mit csinálsz ott? Bántotta?
Nem most, néni, még nem.
Na, Titilla!
Csókolom, csók.
Hát te mit keresel?
Én itt nem vagyok,
hát
én
mit mondtam neked?
Hogy meg a futóbabok, itt igen? Vannak, csak közben áruk lettek a polcon, tessék megnézni.
Jaj, hát szervusztok, sziasztok, ti vagytok azok?
Gyertek ide!
Hát ki tudja nekem elmesélni, hogy mi történt?
Most mi van, gömbölyű de gyors, most mi van, akronémű, szép körült a bors. Bors, néni, bors, gömbölyű, de gyors. Bors, néni, apró néni, szétkurult a bors. Szétkurult a bors, szétkurult a bors. Szétkurult, szétkurult, szétkurult a bors. Szétkurult, szétkurult, szétkurult a bors.
Aha, értem. Na, adjatok csak egy kis helyet. Mert amire most készülök, ahol sok levegő kell ám. Igen, köszönöm. Tehát orron keresztül beszívjuk a levegőt.
És amikor tele van a tüdőnk, akkor kifújjuk, igaz, Bors néni?
Igen, szóval orron keresztül. Na, mindenki Lackóra néz.
Lackó, kezedben az acskó?
Igen. Na, mehet?
Mehet.
Még Bors néni folytatott, szállni kezdtek a borsmagok, szépen összeállt a borspor, nem tüsszent már senki borstól, és amint fújt újra, a borsot mind visszafújta, a zacskóba belefújta, ott a zacskó telefújva!
Bors néni, bors, gömbölyű de gyors, bors néni, apró néni, visszament a bors, bors néni, bors, gömbölyű de gyors, visszament a bors.
Na, ennyi mára elég. Menjetek szépen vissza a helyetekre, mi pedig menjünk a kertbe, mert jönnek a barátaim. Meglátogat a nap és a hold.
Ül Bors néni kint a
vár az égen, és ahogy végre feljön, felszáll ő a suszter széken, mint egy három lábú felhő. Hogyha foltos a holdképet, gyorsan faktam fel az égre, minden ketten, ketten éjjel végig törli kedvőjével. Aztán kézen fogva lassan elindulnak a magasban, den sétálgatnak mind a ketten. La 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 la.
Mikor te kicsi voltál, mosakodni nem akartál.
Nem.
Kiabáltál.
Most nem.
Kiabáltam most. Kiabáltál.
Most nem.
Kiabáltam most.
Most meg most. Most meg nyakadat. Ezüst nyakadat. Ezüst fogadat. Ezüst hasadat. Ezüst hátadat. Kezedet, szemedet, piszkos ezüst füledet. Kezedet, szemedet, piszkos ezüst füledet.
Kedves gyerekek, Nemes Nagy Ágnes, Bors néni című mesejátékának harmadik részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János.
hajlamosak vagyunk saját szemünkben a gerendát nem észrevenni, a másik szemében pedig a szálkát megtalálni. Ne engedjük meg magunknak a kettős életet. Ki az, aki nem talál magában hamis is mellékutakat, amire néha rátéved, amin még ha bocsánatos is a bűn, de jól érzi magát, és amivel már régen kiegyezett, és amiben már régen beleegyezett. Ezeket is utasítsuk el határozottan, legyünk kristálytiszták, áttetszőek, őszinték, önmagunkkal is, Istennel is, másokkal is, átláthatók, és sugározzuk Krisztust a környezetünkre, aki nem egyezett ki még a legkisebb bűnnel sem. Vénai Szent János mondja, hogy amerre egy fa hajlik, arra fog dőlni. Amilyen döntéseket hozunk, olyan lesz a következmény. Ha folyamatosan rossz döntéseket hozunk, akkor a nagy döntésünk is valószínűleg rossz lesz. Nem bízhatunk abban, hogy életünkben rossz döntéseket hoztunk, és majd az életünk végén mégiscsak jól döntünk, és Krisztus mellett döntünk. Ne kockáztassuk az örök életet. Amit ha megnyertünk, mindent megnyertünk, ha elveszítjük, mindent elveszítettünk. Amikor Jézus másodszor eljön, nem fogja megváltoztatni a jellemünket. Az átformálódás munkáját most kell elvégezni. Mindennapjaink határozzák meg a sorsunkat, és a mindennapi döntéseink. A legtöbb döntésünk valami mellett egyben megtagadása is valami másnak. Döntünk a házasság és a házastársunk mellett, és egyben döntünk a többi nő, férfi ellen. Döntünk a hűség mellett és a hűtlenség ellen. Mikor az egyik az Isten mellett döntünk, akkor döntünk a többi hamis Isten ellen. A mai korunkban is, a mai világunkban is előfordul, hogy valaki úgy akar dönteni, hogy az a döntés azért ne legyen döntés valami más ellen. Krisztus mellett döntök, de azért belefér még a kis okkultizmus is, egy kis reinkarnáció, és ki tudja még, hogy mi a vallás is védasztalról. Előfordul, hogy valaki úgy dönt a párja mellett, hogy azért még belefér egy-két kis kaland, csak ki ne tudódjon. Így beszéljetek inkább az igen, igen, a nem, nem, ami ezen felül van, a gonosztól való. Olvashatjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében a 37. versből. Józsué könyvében olvashatjuk a 24. fejezetben, 15-16. versben. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi az Úrnak szolgálunk. A nép így felelt, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az embereknek rá kell ébredniük, és fel kell ismerniük az idő komolyságát, hogy közel van az a nap, amikor az emberi próbaidő lezárul. Az előbbi idézetben így olvashattuk, ma válasszatok, most válasszatok, most döntsetek. Mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Nem ígérte meg nekünk a holnapi napot senki. Ma kell döntenünk Isten mellett, és az ő akarata mellett. Mindenkinek adatott egy hivatás, küldetés az életében. És nincsen kis hivatás. Mindenkinek a saját hivatása a legnagyobb. Vizsgáljuk meg, hogy összhangban van-e a döntésem a hivatásommal. Éppen az a döntésem, amit akkor hozok. Hűségben kell maradnom a hivatásomhoz, amire az elhívást kaptam, és amire igent mondtam. Csak egy nagyobb jóért lehet elhagyni. Lásd, Teréz anya. Csak azért, mert egy szerzetes rendben nem tetszik az elöljáró, vagy a papságban nem tetszik ez az, nem megyek máshová. Csak azért, mert nehézségek vannak a házasságomban, nem lépek ki belőle. Megmaradni hűségben a kapott és választott hivatás mellett. Természetesen a döntéseket elő kell készíteni, különösen fontos a nagyobb döntéseink előkészítése. Kérni a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, kilencedet mondani a döntésünk előtt. Lehet tanácsot kérni a döntéseinkhez, sőt, kell is, de nem mindegy, hogy kitől kérjük azt. Például, hogyha egy családapa válni akar, akkor nem az elvált barátjától kér tanácsot. Tanácsot kérhetünk bölcsemberektől, lelki vezetőnktől, lelki atyánktól, hiteles személyektől, de leginkább Jézustól. Alapszabály a döntéseinkben, hogy krízisben, zavarodottságban, bizonytalanságban, viharban ne változtassunk irányt. Ne érzelemből döntsünk, ha érzelmileg érintettek vagyunk, akkor várjuk meg, amíg lecsillapodik az érzéseink vihara. Volt a főiskolán egy barátom, aki többször vissza kellett húzni a tanulmányi osztályról, mert ő egy kisebb konfliktus után rögtön be akart adni az indexét, és ott hagyni a főiskolát. És aztán, akkor elgondolkodott, lecsillapodott, akkor belátta, hogy rosszul döntött volna. Sokszor fizikailag kellett visszahúzni onnan. De hát később ezt megköszönte. Jézus egész éjszakát imában töltött, az atyával töltötte, és utána választotta ki az apostolokat. Nagyon sok múlik az ima életünkön. Hogyan döntünk, hogyan imádkozunk. Kérünk megerősítést mindig az Úrtól. Ez lehet a Biblia által, bölcs emberek által, lelki vezetőnk által, élettörténéseink által. Isten mindenre figyel, és minden fontos neki az életünkben, az apró döntések is. Így az legapróbb, legkisebb döntéseinket is vigyük elé. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Segíts, Uram, abban dönteni, ahol jobban megdicsül az Atya.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.